Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában annak járunk utána, hogy vajon hol élnek a leghosszabb ideig az emberek. Elmegyünk majd Japánba, Norvégiába, Szardiniára, Kosztarikára, és nagyjából már el is mondtam a legfontosabb helyszíneket, de hogy miért, mi ennek az oka, mit esznek ők, mit isznak, mit csinálnak, nos, az kiderül a mai műsorból, érdemes tehát velem tartaniuk. Vannak olyan általános kérdések, amelyek közhelyesnek, vagy éppenséggel egyértelműnek tűnnek, hogy hol élnek a leghosszabb ideig az emberek, meg hogy miért sós a tenger, meg hogy egyáltalán miért vannak időzónák. Mégis, hogyha belegondolunk, akkor nem biztos, hogy rögtön rá tudjuk vágni a választ. A dátumszigetekről már meséltem Önöknek, meg arról is, hogy hogyan alakultak ki egyáltalán ezek az időzónák, és mi volt az értelme. Most pedig arról lesz szó a mai műsorban, hogy hol élnek a legtovább az emberek, mely országokban, mely területeken? Mert hogy bizony ezt tudományos módszerekkel is kutatták. Nemrég egyébként könyv is megjelent ennek kapcsán. Amerikai kutatók, a Massachusetts-i kutatók több mint 10 esztendeig látogattak el különböző olyan területekre, ahol nagyon sok a 100 év feletti, vizsgálták az étrendet, genetikai vizsgálatokat folytattak, tanulmányozták az életmódot, úgyhogy érdekes megállapításokat tettek. Azt gondolom azért a hallgatók közül is sokan tudják, hogy ha Ázsiát nézzük, akkor összességében Japánban élnek a legtovább az emberek, ami különösen azért érdekes, mert sokszor azt mondjuk, hogy ha stressz nélküli az életmód, na hát akkor biztos, hogy hosszú ideig fogunk élni. Most, ha valaki stresszel, akkor a japánok teljes mértékig, tehát én azért nagyon sokat jártam itt, meg tanítottam is itt, tehát itt a munkahelyi probléma az olyan szintű, mint valami családi dráma például Európában vagy Amerikában, tehát a főnöknek való megfelelés az idősebb generációban, de akár az én generációmban, vagy egyen alattam lévő generációban is természetes dolog, és olyan szinten frusztrálja a japánok jelentős részét a legkisebb munkahelyi probléma is, hogy nem tudják elengedni még otthon sem, és hát a munka és az azzal kapcsolatos feladatok azok tényleg a mindennapok minden pillanatát átszövik. Úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy stressz nélküli az élet, nem beszélve arról, hogy azért bizony előfordul cunami, előfordulnak akár ezzel kapcsolatban sajnos egyéb súlyos tragédiák, hurrikán, a cunamit követően. Tudjuk jól, hogy még a Fukushimai, vagy ahogy a helyiek mondják, Fukushimai atomreaktor is károsodott, és valóban itt aztán tényleg voltak gondok. Azt sem mondhatjuk, hogy kényelmes életet éltek, mert hogy valamiféle háborús cselekmény miatt utána nekik milyen jó volt, mert hogy a legutóbbi nagyobb harcaikat, háborúikat mind-mind elvesztették, tehát ebből a szempontból ők is a vesztesek oldalán voltak, sőt, hát a II. Világháború itt tartotta legtovább, sőt, Hiroshima Nagasaki itt pusztított, tehát nem mondhatjuk azt tényleg, hogy a történelem, vagy éppenséggel a természet az valamiért kegyeibe fogadta Japánt, és akkor emiatt élhetnek hosszú ideig, tehát másban kell keresni vélhetően a hosszú élet titkát. Hát ennek mentek utána amerikai kutatók, és felkerestek például Okinawa szigetén japán falvakat. Az egyik kis japán faluban egy kőbe vésett felirat hirdeti, hogy 80 évesen még csak fiatal vagy, 90 évesen, ha az őseid meghívnak téged a mennybe, akkor meg kérd meg őket, hogy várjanak 100 éves korodig, és akkor majd megfontolod, és aztán utána még lehet, hogy lesz 5-10 éved. És az biztos, hogy Okinaván nagyon hosszú ideig élnek az emberek, és általában a japán átlag életkor is magas. Jó magam, láttam olyan konditermi feliratot, hogy plusz 90. A plusz 90-es olyan speciális edzőterem, ahová a 90 év fölöttiek járnak, és speciális erősítő gyakorlatokat végeznek, mert bizony bőven van itt is látogató, és 92-93 éves korában már nyilván más súlyokat emel, vagy másképpen edzi a testét, mint mondjuk egy átlagos edzőterem kínálata, amit kínál, úgyhogy hát furcsa, és elgondoltam, hogy vajon, hogyha nálunk lenne ilyen, hogy 90 pluszos edzőterem, akkor hány vendég lenne, és megélnének a kereskedelmi alapon. Nagyon érdekes dolog, úgyhogy érdekes, hogy vajon miért élnek sokáig a japánok, mi a titkuk, és egyáltalán mondjuk Okinawa szigetén miért van ilyen sok 100 év fölötti. Nos, a vizsgálatoknak a lényege durván azt hozta, hogy 25% a genetika, tehát nem több, ez az egy negyed. Ez azt jelenti, hogy ha valaki olyan területen, kisebb szigeten él, ahol viszonylag az ősei is már genetikailag hasonlóan hosszú ideig éltek, akkor őnek is már van egy alapja ahhoz, hogy a 100 év fölötti életkort megélje, tehát 25% az genetika a hosszú élet esetében. Ha valakinek mondjuk nagyapja, nagyanyja már itt 100 fölötti volt, akkor 25% már megvan, és valószínűleg ő is esélyes arra, hogy 100 fölötti élettartamot egészségesen megéljen. Mert hogy például Okinawa esetében az egészben az a jó, hogy igaz, hogy 100 év fölöttiek az emberek, de még az is igaz, hogy egészségesen élik meg, úgy, hogy a leggyakoribb betegségek, a szív- és érrendszeri problémák, a cukorbetegség, a rák elkerüli őket. A 25% után, hát nagy kérdés persze, hogy mi a másik 75%. Nos, ez a másik 75%-nak durván a jelentős része, durván a fele az étrendhez kapcsolódik, egy másik 25% meg az életmódhoz. Tehát nagyon jelentős százalékban azok vagyunk, amit eszünk, úgyhogy rendkívül fontos, hogy mit és mennyit esznek az emberek. Kiderült például, hogy itt a japán szigeten nagyon sokszor, általában 5-ször naponta esznek gyümölcsöt és zöldséget, rengeteg a hal az étrendben, és a tengeri friss ételek, főleg a frissesség rendkívül sokat számít, állapították meg a kutatók. A tofu, a zöldségek, a gyümölcsök frissen, úgyhogy rögtön leszedik és már fogyasztják is. Nos, ezek mind öregedésgátló hatásúak, és csökkentik a gyulladást és az oxidatív stresszt a szervezetben. Úgyhogy a tofuból, zöldségből, édesburgonyából, gyümölcsökből, halból olyan tápanyag kerül a szervezetükbe, amelyek valóban rendkívüli módon hasznosak abból a szempontból, hogy jó sokáig éljenek, úgyhogy a táplálkozás nagyon-nagyon fontos. Aztán mondtam, hogy durván 25% az életmód is. Hát az életmód nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig kerülni kell a stresszt, hanem lényegében a társas életmód, és az, hogy legyenek céljaik még az idősebb embereknek is. A kutatók azt állapították meg, hogyha valaki egy rendszeres tevékenységgel, amit folyamatosan végez, hirtelen pillanatokon belül felhagy, és lényegében kiüresedik azt, hogy most ő mivel foglalkozzon, akkor bizony nehezen éli meg a 100 év fölötti életkort. Tehát aktívnak kell maradni, a közösség megbecsült tagjának kell maradni, tehát hogyha valaki bármi fura, de szinte haláláig dolgozik, és a dolog az is, hogyha mondjuk vigyáz az unokákra, vigyáz, besegít a fiataloknak, meg az is, hogyha munkában marad, az is, hogyha a háztáji tevékenységet végzi, akkor ez is hozzájárul ahhoz, hogy 100 év fölötti életkort megélhet. A társadalmi kapcsolatok, meg a baráti kapcsolatok, a közösség az mind-mind lényeges, tehát hogyha valaki például megszakítja a munkáját, és a társadalmi kapcsolatok is eltűnnek, a kapcsolatok eltűnnek az életében, akkor nehezebb 100 év fölötti életkort megélnie, legalábbis erre jutottak a kutatók, úgyhogy a japán sziget lakosaival nagyon sokat beszélgettek, interjúkat készítettek, vizsgálatokat folytattak. Minden esetre Japán más részén is azért a 90 év fölötti életkor az gyakori, és az is, hogy aktívan dolgoznak. És egy nagyon érdekes dolgot azért elmesélek, hogy a tokiói metróban találkoztam egy úriemberrel, aki odajött hozzám, amikor éppen menni akartam, azt hiszem talán valamelyik szállodába, és megkérdezte tőlem, hogy nem akarok-e venni víztisztítógépet. És mondtam, hogy hát erre ráhibázott, mert hogy nem sokára megyek haza Magyarországra, Budapestre, és nem gondoltam, hogy most a tokiói metró egyik állomásán éppen víztisztítót vásárolok. És mondta, hogy hát kár, de azért ad egy névjegykártyát, és hogyha mégis szeretnék víztisztítót venni, akkor feltétlenül hívjam fel. És kérdeztem erre, hogy hát ne haragudjon, de most hogy jut eszébe önnek víztisztítót árulni egy metró aluljáróban? Hozzáteszem, a tokiói metró aluljárók azok gyönyörűen tiszták, és mindenhol van nyilvános WC, azok ingyenesen használhatóak, és olyan tiszták, hogy a padlóról enni lehetne. És nincsenek mindenféle áporodott szagok, tehát attól függetlenül azért furcsa, hogy valaki itt víztisztítót akarjon eladni. És elmondta, hogy hát kér, vagy mennyi idős, mit gondolok én? És mondtam, hogy tudom, 50 éves, hát 60-nak nézett ki, de mondom, hogy legyen akkor 50, és jó indulatú leszek, és mondta, hogy ő 70 fölött van, és azért árul víztisztítót, mert amikor dolgozott nagyon-nagyon aktívan, akkor bevállalta a főnökénél, hogy elad, nem tudom, x darab víztisztítót, és ezt nem tudta teljesíteni. És noha most már elmehetne nyugdíjba, neki eszágában sincsen, mert amíg meg nem hal, addig dolgozik, vagy eladja azt a mennyiségű víztisztítót, amit megígért a főnökének, hogy ő, mint marketinges, azt értékesítő, azt el fogja adni. De mivel, hogy már nincsen ismerőse, már teljességben mindenkit végigkeresett, már végigkereste az üzleti partnereket, tehát már minden hagyományos utat bejárt, és így tényleg megpróbálta maximumra járatni a víztisztítók eladását, ezért most azt választotta ki, hogy teljesen idegeneket leszólít az aluljáróba, és akkor hát, ha valaki vesz víztisztítót, és hát ő most ezzel fog foglalkozni, amíg a főnökének tett ígéretet be nem tartja, vagy meg nem hal. Úgyhogy ez is egy érdekes történet, minden esetre jól mutatja a japán mentalitást. Egyébként januárban ünnepelte 119. születésnapját egy japán hölgy, akit a világ legidősebb emberének tartanak. Ő Fukuokában él, Fukuoka, így mondják egész pontosan, vagy még pontosabban, hogyha valaki japán, az még pontosabban tudja elmondani. Lényeg az, hogy az orosz-japán háború kitörése előtt született, és a célja az, hogy megérje a 120. évet. Hozzáteszem, azt is olvastam, hogy a kutatók szerint 130 év nagyjából az emberi élettartam legfelső határa, akár ez is lehet. Minden esetre a hölgy az a 120. életévét szeretné megélni. 8 testvére volt, ő 7. született, és 19 évesen férjhez ment. Aztán kifőzdét nyitott, hogy eltartsa a családját, és nagyon hosszú ideig ebben a kifőzdében dolgozott, azzal foglalkozott. A műsor előző részében már meséltem önöknek arról, hogy Japánban, Okinawa szigetén hosszú életet élnek, általában hosszú ideig élnek nagyon sokan, és ha összességében Japánban megnézzük, hogy hány száz éves van, nos, a 100 év felettiek száma az a japán kormánynak az egyik felmérése szerint már nagyjából 60 ezer, ez tényleg nagyon komoly. A legutolsó hivatalos adat egészen pontosan 58.820 száz évest számolt meg. Hát nyilván ez folyamatosan változik, de a felméréseket egyébként minden év szeptemberében publikálják a tisztelet napján, ami szeptember 15-én van. Japánban az átlagos élettartama egyébként a nők esetében 86-87 év, úgyhogy ez is meglehetősen magas. És mint már meséltem, a táplálkozás, a friss gyümölcsök, a friss hal, a friss ételek, a jó minőségű ételek, 25% genetika és az életmód. Ez a tudósok szerint annak a titka, hogy miért élnek például az egyik japán szigeten olyan hosszú ideig az emberek. De hogyha elmegyünk egy picit odébb, és nem Japán nézzük, hanem például Amerikát, akkor azt látjuk, hogy Costa Rica az, ahol hosszú ideig élnek ennek egy részén az emberek, itt vannak még nagyon sokan 100 évesek. Ha pedig Európában kalandozunk, akkor Szardínia szigetén élnek talán a legtovább. Összességében egyébként Norvégiában is magas az átlag életkor. Itt is a genetika, ezen kívül a friss ételek, a halak, a nagyon sok friss étel, az életmód és a társadalmi kapcsolatok azok, amelyek meghatározóak. Bár hogyha megnézzük mondjuk a Norvégia és Okinawa szigetén élő japánoknak az élettartamát, akkor azért a japán területen jóval több a 100 000 főre jutó 100 éveseknek a száma, de Japánban is a várható élettartam meglehetősen magas. Viszont Európában mégsem ők a csúcstartók, ahol a legtöbb 100 éves van egységnyi helyen, hanem Szardínia szigete, ahol szintén a kutatók véleménye szerint amiatt, hogy egyrészt a genetikai meghatározottság nagyjából 25%-os, tehát eleve a nagyszülők, a dédszülők, az ősök is hosszú ideig éltek. Másrészt a táplálkozás megint csak olyan, hogy rengeteg friss ételt, halételeket, gyümölcsöt, zöldséget esznek. Itt eléggé részletezik is a kutatók, hogy nagyjából hogy áll össze az étrend, hogy melyik területen milyen ételeket esznek azok, akik a 100 év fölötti életkort megélték, és természetesen a közösség összetartó ereje az, hogy ha nem hagyják egymást magára, a családok együttélése, az, hogy van az idős embereknek szerepe, az unokák, a dédunokák felnevelésében, ez mind-mind rendkívül fontos. Szardínia amúgy is sok rekordot tart, nem csak a egyik részén élő sok száz éves, ami a rekordot jelenti, hanem a legszebb homokos strandok is talán itt vannak Európában. Hogyha azt nézzük, hogy hol vannak fehér homokú strandok, akkor nyilván az igazi fehér homokhoz, a korallhomokhoz el kell menni mondjuk a Maldív-szigetekre, ahol talán a leggyönyörűbbek ezek, vagy pedig még tovább elmehetünk Bora Borára, és sorolhatnám tovább, vagy a Dominikai Köztársaságban akár 200 km hosszú fehér homokos partszakaszt is találunk a víz fölé hajló pálmafákkal. De Európán belül, hát vannak azért fehér homokú strandok, de azok inkább olyan fehéresek, meg egy kis kompromisszum, mert hogy kavicsosak igazából, csak fehéren csillognak horvátországi résznél, vagy hát ilyen tört fehére, tehát nem az a vakító fehér. Talán, hogyha azt mondjuk, hogy ami a leginkább hasonlít a trópusi paradicsomok világához, az Szardínia egyik strandja, ahol valóban fehérnek mondható a homok, valóban kellemesen süppedős, és valóban türkiszínű a víz. Hozzáteszem, Olaszország déli részén is van olyan rész, amit az olasz Maldívnak neveznek. Én is voltam ezen a strandon, hát azért erősen hozzá kell képzelni dolgokat. Úgyhogy persze kellemes a homok, meg jó a víz, de elég messze van a hófehér homoktól, meg a Maldív, igazi Maldív-szigetek gyönyörű türki színvilágától. De a szardíniai partszakasz valóban nagyon szép, rendkívül vigyáznak is rá. A turisták közül nagyon sokan például homokot vittek haza ajándékba kis üvegcsékben, és akkor ezt teljesen betiltották, nehogy elszállítsák, egész egyszerűen elvigyék a homokot, mert már olyan tételekben vitte mindenki haza, hogy hihetetlen, plusz még a szuvenír volt, és akik is elkezdték vinni a homokot, pedig valóban itt káprázatosan szép a strand Szardínián. Ami még érdekes, az a titokzatossága. Vannak titkos kis kőhalmok, már olyan értelemben titkosak, hogy a kőhalmokat mindenki észreveszi, de hogy mire voltak jók, most az még vita tárgya. Tényleg nagyon-nagyon régiek, egyesek szerint ezek temetkezési célokat szolgáltak, mások szerint a vallási kultusznak a megjelenítései. Az biztos, hogy ezek a kőtömbök, ezek a kőrakások, ezek rejtélyesek és érdekesek Szardínián. És legalább ilyen érdekes és rejtélyes a szardíniai vadlovak története. Minket is elvittek, amikor egy tanulmányúton voltam Szardínián a vadlovak megfigyelésére. Egy mesebeli erdőbe értünk. Tényleg olyan érzésem volt, mint ha a Szent Iványi álom megvalósult volna. Ugye ennek láttam egy feldolgozását egy ilyen filmes szemináriumon, és ott volt ilyen mesebeli erdő tündérekkel, meg mindenféle csodalényekkel. Na, hát itt a szardíniai erdőben valami hasonlót éreztem, tényleg izgalmas, gyönyörű kis fák, és apró növények, de tényleg nem félelmetes volt, mint az Amazonas óriás dzsungele, nem hatalmas, mint mondjuk az ugandai dzsungel, hanem tündéri, ez a legjobb szó, és ebben a tündéri kis erdőben aztán valóban madarak csicseregtek, patakok csörgedeztek, és fantasztikusan éreztem magam. A lábam alatt volt, ahol ilyen kis füves főveny volt, amikor továbbmentem, akkor meg kellemes avar, és vártuk a vadlovakat. Hát vadlovakat nagyon hosszú ideig vártunk az erdőben, meg a tisztásokon, meg mindenféle egyéb helyen, de nem láttunk egyet sem. Amikor viszont megjegyeztem kicsit cinikusan, hogy hát annyira van itt vadló, mint tündér, akkor mondták, hogy hát ez nem így van, vadló igenis létezik, a szardíniai vadló híres, és mutogattak képeket, mert a szerencsések azért láttak vadlovakat. Hát én ezen a tanulmányúton egyet se láttam, csak felvételeken, ettől még maga az erdő fantasztikus volt, meg mellette a tisztás is, meg az a kis pusztai rész, ahol szaladgálni szoktak ezek az apró termetű szardíniai vadlovak. Ezzel együtt utána belakmároztunk igazi szardíniai fánkból. Ennek az volt a jellegzetessége, hogy ez egy végtelenített fánk. Tehát nem úgy csinálják, mint nálunk, hogy lényegében adják a kis kör alakú fánkocskát, és esetleg lekvárt eszünk hozzá, hanem feltekerik úgy, mint a slágot, a kerti locsolót, és így húzzák, és amikor amennyit kérsz, annyit vágnak belőle, és akkor lesz, mit tudom én, egy 5 centis, 10 centis, 20 centis, vagy akár 30 centis, fél méteres fánkod, ilyen nagy, hosszú valamit, és lényegében ízre, meg küllemre is ilyen aranyszínű, mint a nálunk lévő fánk, és nagyjából az íze is hasonló, talán kevésbé édes, viszont itt is lehet hozzá fogyasztani lekvárt, csokikrémet, vagy bármi hasonlót. Tehát ez volt talán a legizgalmasabb ételek egyike Szardínián, meg persze a finom füstölt kolbászuk, az még meglehetősen híres. De ha már az életmódnál meg a 100 éveseknél tartunk, akkor a halételek itt is, ami azért a legfontosabb táplálékot jelentik sokak számára, és azon a részen, ahol tényleg a leghosszabb ideig élnek, ott is gyümölcsöket, zöldségeket és sok-sok halat, sok-sok tengeri ételt fogyasztanak, úgyhogy valószínűleg tényleg fontos az ételek minősége és mennyisége ahhoz, hogy valaki hosszú ideig éljen egészségben. Kutattuk azt, hogy vajon hol élnek a legtovább az emberek, és ahol nagyon sok 100 év fölötti él, ugyan már miért, mi lehet ennek az oka. Persze nyilván nem nekünk műsorvezetőknek kell erre rájönnünk, úgyhogy a kutatók segítségét igénybe vettük. A Massachusetts-i Egyetemnek például rengeteg tudósa mint egy évtizeden át vizsgálta ezt a kérdést, és Japán egyik szigetére utaztak, hosszú ideig itt vizsgálódtak, de Szardínián és Kosztarikán és még sok más helyen is nagyon komoly kutatásokat folytattak. Nagyjából a lényeg, hogy 25% genetika, tehát a genetikai meghatározottság azért egynegyedig mindenképpen megvan, és nagyon jelentős részben, csak nem fele részben pedig az étel, az étel minősége, frissessége, és hogy mit eszünk, tehát azok vagyunk, amit eszünk, ez nagyon fontos. És nagyjából egynegyed, de lehet, hogy egy kicsit nagyobb százalékban pedig az életmód is fontos, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy a pihenés meg a nyugalom, hanem inkább azt, hogy a közösségi élet, a társadalomban elfoglalt hely, a társas kapcsolatok, tehát az, hogy ha minden nap egy éven keresztül mondjuk 5 emberrel mindig találkoztunk és beszélgettünk, akkor az ne szakadjon meg. Tehát ezek a folyamatosságok, ezek azért hozzájárulnak ahhoz, hogy egészségben minél tovább éljen valaki. Úgyhogy nagyjából erre jutottak, és meséltem már arról önöknek, hogy miként élnek a japán szigeten az emberek, arról is, hogy Szardíniára miért érdemes ellátogatni turistaként, és hogy itt is vannak olyan területek, ahol nagyon sok a 100 év fölötti. De érdekes még, hát van jó pár hely Amerikában, a Kosztarika, ezek évről évre változnak, tehát hogyha valaki talál olyan cikket, hogy na most akkor 2021 meg 2018, és akkor más adat jön ki, akkor mindegyik igaz, csak éppenséggel, ugye, hogy mikor ki 100 fölötti, és hányan vannak, és hol, ez változik, hiszen az emberek ugye élnek, halnak, de ezzel együtt vannak olyan területek, ahol tendenciaszerűen megfigyelhető az, hogy magas az átlag életkor. Japán egyes szigetei például, mint említettem, ugye Szardínia mellett még Málta is, hogyha már a földközi tenger térségéről beszélünk, de egyébként Norvégia és általában az északi országok esetében is ez azért érdekes. Itt van például Izland, ahol szintén meglehetősen hosszú ideig élnek az emberek. Egyébként, hogyha azt nézzük, hogy a világon mennyi a születéskor várható átlagos élettartam, mindkét nemre nézve nagyjából, akkor azt látjuk, hogy 73 év. Tehát a 73 év fölött vannak az európai országok, jó pár afrikai ország sokkal alatta van, ázsiai ország is, ugye van Japán, ahol sokkal-sokkal magasabb, tehát ahol már inkább majdhogy nem a 90 felé hajaznak, ugye 86-87 év, például a nők esetében Izlandon a születéskor várható élettartam 83,5 év, a nőknél magasabb, a férfiaknál egy picit alacsonyabb, de nagyjából 83,5-re jön ki az átlag, tehát azt jelenti, hogy tényleg kiemelkedő adatok vannak. Izlandra is a jó levegő és a halfélék a táplálkozásban jellemző, meg az, hogy a lakosság többnyire aktív közösségi életet él, de általánosságban a táplálkozás, a halételek meg a friss ételek szinte mindenhol jelen vannak. Ha megnézzük Japán szigeteit, ha megnézzük Szardíniát, ha megnézzük Máltát, akár Kosztarikát is, Izlandot, például Norvégiát, mindenhol a táplálkozás az nagyon-nagyon fontos, és a halételek, friss ételek, friss gyümölcsök, friss zöldségek, azok mindenhol jelen vannak. Még a szibériai területeken is, ahol azért szintén előfordulnak nagyon-nagyon hosszú életet megélők, ott is a saját maguk által megtermelt, vagy éppenséggel levadászott ételeket elfogyasztók, azok hosszú ideig élnek, bár hozzáteszem, azért nyilván az is közrejátszott, hogy mint említettem, a genetikai meghatározottság fontos, és itt általában a szülők, nagyszülők, az ősök is már hosszú ideig éltek. A Csatorna-szigetek a brit korona része, tehát Nagy-Britannia része, már 1066 óta, és a Csatorna-szigeteken is magas a születéskor várható élettartam. Nőknél egyébként a 85 életévet is meghaladja, de a férfiak is 80 fölötti átlag életkorúak, és vannak 90 évesek is nagyon sokan. Bár hozzáteszem, 100 év fölötti nincs olyan sok, mint Japán egyes szigeteim, de mégis magas az átlag életkor, és az emberek időskorukig kifejezetten jó egészségnek örvendenek, mert persze nem mindenki, de túlnyomó többség. Ausztráliában a születéskor várható élettartalma nők esetében már a 86 évet is eléri, a férfiak is 80 év fölötti átlag életkorúak, és az is érdekes egyébként, hogy itt az egészségügyi ellátás is szerepet játszik, mégpedig azért, mert a kutatók megvizsgálták és kimutatták, hogy itt a nagyobb városokban élők, akik tengerparti nagyvárosokban élnek, azok hosszabb ideig élnek, mint akik a belső területeken, kisebb településeken. És akkor arra következtettek, hogy egyrészt a táplálkozás, másrészt pedig magasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz juthatnak a nagyobb tengerparti települések lakói, és vélhetően ez is okozza az eltéréseket. A spanyol nők még arra számíthatnak, hogy a 87 évet csak nem megélik, 86,7 ez az átlag életkor, úgyhogy itt is a sok zöldség és gyümölcsfogyasztás, a narancsfogyasztás, meg a halak és az olívaolajat fogyasztó ételek, ennek tulajdonítják a hosszú életet a kutatók, mert hogy nagyon sok olívás ételt fogyasztanak, rengeteg halételt, úgyhogy ez is érdekes. Olaszországban pedig szintén a tengerparti települések és a mediterrán diéta, ami sokak szerint a hosszú élet titka. Ezen kívül pedig az, hogy a közösségi élet, a családi élet az rendkívül fontos, emiatt a mentális jólétük magas, mert hogy itt azért a tényleg generációk együtt élnek, szülők, nagyszülők, unokák, a közös nagy családi ebédek, tehát senki nem marad hosszabb ideig egyedül, és mint már említettem a műsor első felében, a kutatók szerint ez, hogy az folyamatos munkavégzés, a folyamatos társadalmi lét, ez rendkívül lényeges a hosszú életben, tehát ha valaki úgy érzi, hogy már céltalan az élete, akkor valóban nincs már sok hátra sokszor, pedig hogyha vigyáznak az unokákra, a dédunokákra, hogyha a háztáji munkát mindig elvégzik, hogyha tudják azt, hogy fel kell kelni, mert meg kell etetni az állatokat, hogyha tényleg mindig vasárnap összejön az egész család, akkor lényegében úgy érzi mindenki, hogy fontos számára az, hogy minél tovább itt legyen velünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon érdekes. Ázsiában, Japánon kívül még Szingapúr az, ami nagyon szép számokkal büszkélkedhet, bár a Japán szigeten, amiről már meséltem önöknek, ott sokkal több száz év fölötti van, de Szingapúrban is azért a 90 év az egy olyan, hogy 90 pluszos konditermeket ugyan nem láttam, mint Japánban, viszont nagyon sok idősebbel találkozhatunk. A nők esetében is az átlag életkor 86 év fölötti. Itt amellett, hogy szintén lényegében egy szigetországról beszélünk, bár hát nem csak a fősziget, hanem még van egy kisebb, ilyen kis nyaraló nagyobb sziget is, ahol vidámpark van, ugye Szingapúrban, de lényegében egy városállamról beszélünk. Az ételek szintén frissek, rengeteg halat esznek, de emellett a szingapúri egészségügy is rendkívül jó. A szűrővizsgálatok például rendszeresek, és gyógyászati központ is nagyon sokan vagy a bank miatt, a pénzintézetek miatt jönnek ide, mert hogy Szingapúr Ázsia-Svájca ebből a szempontból, de rengetegen pedig a kínai gyógymód miatt, meg azért is, mert az európai és a kínai gyógymód ötvözete is a klinikákon megjelenik, és hát rengetegen ide jönnek gyógyulni. Akik pedig itt vannak, azok eleve ezeket használják, és tényleg ügyelnek az egészségükre. Nos, Okinawa szigetén, Japánban nagyon sokan megélik a 100 évet, vagy még ennél többet is, de egyébként Japánban van olyan hölgy, aki a 120. életévét majd betölti hamarosan, tehát az biztos, hogy azért itt tényleg a genetika, ezen kívül a táplálkozás, az életmód miatt egyaránt nagyon hosszú ideig élnek tartalmas életet az emberek, és kutatók vizsgálták például azt is, hogy mondjuk Okinawa szigetén mivel táplálkoznak, mit esznek az idősebbek, és akkor 100 évesek, 90 évesek összejöttek, akik elmondták, hogy hát ők minden nap dolgoznak még, és lényegében sokat beszélgetnek, a hosszú életmenüt is elkészítették az egyik étteremben, ami szezonális zöldségeken alapul, és a zöldséges kert, meg a halas ételek, meg a konyha szorosan összekapcsolódik. És hát az biztos, hogy az életmód, a közösségi élmények azok mind-mind rendkívül fontosak. Interjút készítettek egyszer az egyik 103 éves úriemberrel, aki Okinawa szigetén, Japánban a gyümölcs szedését még mindig felügyelte a saját földjén, és ő 82-83 éves volt, amikor vásárolt egy nagyobb földet, mert úgy döntött, hogy most már azért saját maga kevesebbet dolgozik, és akkor az elkövetkezendő 20 évben inkább dolgozzon más a földjén. De így is, akár jó az idő, akár rossz, folyamatosan ott van, figyeli, hogy hogy dolgoznak a munkások, felügyeli ezeket, dolgozik, zöldségeket fogyaszt, és hát mai napig kiváló egészségnek örvend. Egy másik szintén 100 év feletti férfi elmondta, hogy hát neki a rendszeres sportolás a mai napig az életének a része, tehát eljár azért sportolni, mozogni, és 100 év fölött ez továbbra is nagyon jól megy neki. Van egy szintén Okinawa szigetén élő asszonyság, aki a műhelyében dolgozik heti 6 napot, naponta 9 órán át, 100 éves egyébként, és kimonókat készít. A kimonó darabját egyébként 18 ezer euróért adják, tehát ez meglehetősen borsos ár, de elég kevés a kimonó készítő. Neki az elmondása szerint az használ, hogy még most is, vagy napig dolgozhat azon, hogy ilyeneket készítsen. Úgyhogy nagyon érdekesek ezek a kis japán szigetek, hogy itt a folyamatos munka, a természetes étrend, az aktív életmód mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy tényleg minden további nélkül még 90 évesen, vagy akár 100 évesen is úgy érzik, hogy van bőven perspektíva, és vannak lehetőségek. Persze legyen azért szó olyan országról is, ahol hosszú ideig élnek az emberek, pedig nincsenek is tengeri ételek. Itt van Svájc például, ahol a nők és a férfiak is jóval tovább élnek, mint a világ átlag, de még annál is tovább, mint az európai átlag. De itt is nagyon sok interjút készítettek 90-95 évesekkel, vagy akár ennél is idősebbekkel, akik mai napig dolgoztak, és a teheneket felügyelték, a sajtkészítésben tevékenykedtek. Az egészségügyi ellátás Svájcban kitűnő, elmondták, és a sajt és a tejtermék fogyasztása is előnyös tényező. Ráadásul hát nem, hogy elmennek gyakran jó levegőjű kirándulóhelyekre, hanem ott vannak a jó levegőjű kirándulóhelyeken, mert hogy napi szinten lényegében ott töltik a hegyekben az életüket, és hát az Alpok egészséges környezetet jelent, tehát ebből a szempontból, hogyha nincs tenger, azért akkor is tartalmasan és jól lehet nagyon-nagyon hosszú ideig élni. Érdekes egyébként, hogy szoros összefüggés nem fedezett fel minden kutató aközött, hogy most akkor, ha valaki délután alszik, akkor rövidebb vagy hosszabb ideig tud majd élni, vagy egyáltalán mennyire lesz, hogyan egészséges. Tehát ebből a szempontból itt úgy tűnik, hogy ez is lehet, az is lehet. Ennél fontosabb az, hogy mennyire tartalmas az élete valakinek. Costa Ricáról még mindenképpen ejtsünk szót, hiszen hogyha az amerikai térséget nézzük, akkor itt azért vannak olyan települések, ahol nagyon-nagyon hosszú ideig élnek, bár hozzáteszem, nem mindegyik részére igaz ez. Nagyjából 5 millióan élnek Costa Ricán, és 51.100 négyzetkilométeres területről beszélünk. Costa Rica Közép-Amerikában található, a kis föld nyúlványon, ami Dél-Amerikát és Észak-Amerikát összeköti. Lényegében a közép-amerikai kontinens hídon terül el az ország. Északon Nicaragua, délkelten pedig Panama határolja. Punta Uva tengerpartja talán a legszebb, gyönyörű pálmafás, bár nem annyira fehér, homokos tengerpart. A Tortuguero Nemzeti Park szintén a turisták nagy kedvence. Van egy ma is aktív vulkánja, az Arenal vulkán Costa Ricának, de a csendes-óceáni partvidék ugyanúgy népszerű, mint a karibi terület. Costa Ricában biztonságban kirándulhatunk, hogyha valaki ide utazik, akkor azt gondolom, hogy nem kell túlságosan félnie attól, hogy valami baj történik, tehát nem olyan, mint amikor Kolumbiában vagy Venezuelában kirándulgatunk, vagy mostanában Dél-Afrikában, úgyhogy nyugodtan lehet sétálgatni, bár hozzáteszem, azért az őserdős, dzsungeles részeken vigyázni kell, főleg a kígyókra, de összességében azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy valaki például elkapjon bármit is. A malária elleni gyógyszer azért nem árt. Sokan azt mondják, hogy nagy a kockázata a fertőzésnek. Nekem az a tapasztalatom, hogy találkoztam a különböző afrikai tengerparti országok lakosai közül jó párral, akik már beszámoltak arról, hogy maláriásak voltak, magyar utazók közül is többen elkapták a maláriát Afrikában. Tehát akik Kosztarikában kapták volna el, olyan, amely nem találkoztam, de hát ez persze nem egy reprezentatív dolog, csak a tapasztalat. Pedig volt nagyon sok ismerősöm, aki Kosztarikát bejárta keresztül kasul. A szállodák átlagára az kicsit alacsonyabb, mint a magyarországi budapesti szállodai ár, úgyhogy arra se kell számítani, hogy nagyon a zsebünkbe kell nyúlni, hogyha ide utazunk. És hát nem csak, hogy hosszú ideig élnek Costa Rica bizonyos területein az emberek, meg sok a 100 éves, de azt is mondják, hogy a világ legzöldebb és legboldogabb országa. Exotikus állatok, növények, tenger és dzsungel, fantasztikus kis függőhidak a dzsungel közepén, és hát errefelé azért nem ismerik a rohanást. Tényleg, ha nem is úgy működik, mint Afrikában tartja a mondás, hogy a fehér embernek pénze van, az afrikainak meg ideje, de errefelé sem sietnek, úgyhogy tény és való, hogy egy picit lelassulunk, ha ide jutunk, és kényelmesen, nyugodtan kezdünk el gondolkodni. Esténként a karibi hangulat, a rum, a tánc, a lazulás azért nem hiányzik a mindennapokból, úgyhogy főleg a fővárosban sok ilyen helyet találunk, és hogyha éppen a koronavírus járvány nem gátol meg minket, akkor nyugodtan élvezhetjük ezeknek a hangulatát. Bár hozzáteszem, itt azért viszonylag nyugodt az idegenforgalom szempontjából is az élet, tehát túl sok szabályt nem hoztak. Van egy fekete homokos strand a fővárostól 200 kilométerre, ez a szörfösök paradicsoma, és van nagyon szép pálmafás, türkizvizes terület is. Mondom, nem fehér a homok, ilyen sárgás, de attól még tökéletes arra, hogy itt hosszabb ideig pihengessünk. Megnézhetünk egy hatalmas kakaóbab ültetvényt is, ahol megkóstolhatjuk a finom csokoládét, a helyben készült csokoládét, amit a babszemekből csinálnak, és elmehetünk még a Jaguar Centerbe is, ahol sérült állatokat gyógyítanak, a világ minden tájáról érkezett önkéntesek. La Fortuna egy tűzhányó lábánál fekvő kisváros, ahol tényleg mountain bike túrára mehetünk, vagy éppenséggel sétálgathatunk, a vízikalandot is választhatjuk. Mellette van egy kis folyó, ott raftingolhatunk, úgyhogy tényleg hatalmas élmény. De a nicaraguai határnál van a Rio Negro, a fekete folyó, és itt hatalmas gumibelsőkön ülve lecsoroghatunk, ezt ajánlják a turistáknak. Úgyhogy mindenféle mozgalmas szórakozásból nincs hiány, hogyha valaki Costa Ricába érkezik, de az is élmény, hogyha az 1200-1600 méteres magasságban, lényegében az őserdőben, egy ilyen őserdei kötélhidon átsétálunk, hát az már egyrészt az adrenalin szintünket is növeli, másrészt pedig relatíve ezek azért biztonságosabbak ahhoz képest, hogy Afrikában milyenek vannak, és az élmény azonban legalább olyan jó. A helyiek érdekes, hogy néha még a kisgyerekek, a kisbabák tejébe is kávét tesznek, és a kisgyerekek is rendszeresen kávéznak, úgyhogy errefelé a kávéfogyasztás tényleg legendás, ezt is érdemes kipróbálni, ha valaki szereti. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!